A mi segítségünk, évvégi háladó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 280. énekünket énekeljük, annak az első versét, ezzel búcsúztatjuk ezt az elmúlt esztendőt, lassan eltelő esztendőt. 280. dicséretünk, ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telék el a múlandóságnak. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, már csak Te tudod és Te emlékszel arra, hogy milyen érzésekkel és gondolatokkal léptünk bele ebbe az esztendőbe, hogy mik voltak talán a nagy elgondolásaink és vágyaink, terveink. Már ezekre mi nem is nagyon emlékszünk. Megmaradt az, hogy annyi minden történt, annyi minden formált, annyi minden változott. Egyedül Te tudtad, hogy mibe viszel be bennünket, és mi akkor valahogy talán egy kicsit lelkileg is nagyképűen azt mondtuk, hogy vezess bátran, bárhova megyünk veled. Nem sejtettük, hogy ebbe megyünk bele. De ma megállunk, eltelt 366 nap, és Te hordoztál, megtartottál, itt vagyunk, sőt, vannak kiváltságosok, akik itt vannak a Te házadban. Talán sokan irigykedve gondolnak ránk. Szeretnénk mindent megköszönni, a nehézséget is, a próbatételt is, és hisszük, hogy semmi sem céltalan Te nálad, valahová el akartál vezetni, ezen az úton végig kellett menni. Lehet, hogy az emberi történelem ilyenkor fordulót tart, de a Te ügyed az folyamatosan megy tovább, és benne a mi életünket is vezeted. Nálunk nincsenek ilyen nagy szakaszok és határok, hanem egyszerűen kérjük, hogy vigyél minket tovább a magad útján. Így köszönjük meg, hogy most is hallhatjuk a Te ígédet, hogy itt a Te házadban vagy otthon, de mégis ezzel a gyülekezettel egyként imádkozhatunk, várhatjuk a Te szent lelkedet, hogy formáljon és megszólítson bennünket. Kérünk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket ennek az esztendőnek utolsó napján. Amen. Isten ígét hoztam, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk azt elénk adja a Jónás könyvéből. A Jónás könyvének a harmadik fejezetéből az utolsó verset szeretném hozzáolvasni, a negyedik teljes fejezethez, az 11 vers, nem egy olyan hosszú rész, de úgy érzem, hogy szükséges, hogy egyben elhangozzék. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én már ezt akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap, hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjel pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy a Jónás története az már hittanos korunktól kezdve, hogy belénk vésődött, és egy olyan kis tréfás, vicces történetnek gondoljuk mindig, de nagyon-nagyon komoly üzenetei vannak. És én ezért bátorkoztam ezt az utolsó záró szakaszt, ami egy nyitott történet, úgy érezzük, hogy hiányzik a befejezése, idehozni egy olyan esztendőnek az estéjére, ahol azért sok mindenben hiányzik a befejezés. Vagy legalábbis nem így képzeltük el. Az év utolsó estéjén általában amúgy is, hol komolyabban, hol egy kicsit könnyedébb formában, de valami egyenleget mindenki készít, valami számadást, hogy milyen utat járt be, mi történt vele az éven, mi az, ami gazdagította, mi az, ami elszegényített bennünket. Általában ilyenkor személyenként külön-külön szoktuk az életeseményeinket így felidézni magunkba. De hát nyilván most nem tudjuk megkerülni, hogy arról is szó essék a közös emlékezésünkben, hogy itt azért volt egy közös próbatételünk, amiben azért még igen-igen benne vagyunk, és valahogy ezt is el kell az emlékeink között helyeznünk. És azért keresztény emberek lévén azt is nagyon jól tudjuk, hogy méltó dolog hálát adni ilyenkor az Istennek. Bármi is történt, a legrosszabb is, akkor is valahogy meg kell köszönni azt, hogy az Isten azért engedte, hogy éljünk, hogy tovább menjünk, hogy gondolkozzunk, hogy vele kapcsolatban legyünk, és ezt most is meg kéne tenni, és valamiért hálát kellene adni. Én nagyon remélem, hogy a gyülekezet többségében, családok életében, egyéneknek az életében van olyan esemény, amire úgy tekint ebben az évben, hogy az neki fontos volt, hogy Isten azt adta. Még az is lehet, hogy ezen a nyomorúságos helyzeten keresztül, ezen a Covid dolgon keresztül jött közel hozzánk, vannak, akik azt mondták, hogy úgy látszik, ez nekem is kellett, sok mindenben elgondolkoztatott. Remélem, hogy ezek nem csak szólamok, hanem tényleg dolgozott bennünk ez a dolog is. De ebben a történetben azért én szeretnék felmutatni egy-két olyan gondolatot, ami azért ott van a lelkünk mélyén, és legyünk őszintén, hogy azok tényleg ott vannak a lelkünk mélyén. Egy dúzzogó prófétáról olvasunk, olyan, mint egy kisgyerek, aki haragszik Istenre, és ez az érzés néha azért úgy bennünk is ott van. Tudjuk, hogy ezt valahogy gyorsan el kellene felejteni, vagy el kellene távolítani magunktól, de néha úgy neheztelünk Istenre, és azt mondjuk, hogy azért ettől jobbat érdemeltünk volna. Vagy több segítséget, vagy valahogy úgy, hogy ha jön is a baj, akkor engem kerüljön. Van egy szép történetünk, vagy egy szép énekünk, amivel így búcsúzni is szoktunk az évtől. Most kevesebbeket énekelünk az Isten tiszteleteinken. Benne van, hogy sokan elaluválnak ebben a múlt esztendőben, és hát mi hálát adunk, hogy itt vagyunk. Tehát igen, így is lehetne nézni a dolgokat, hogy ezt nem mindenki érte meg ezt az, ennek az évnek a végét. De itt van egy Jónás nevű ember, aki él, és azt mondja, hogy bár ne is élnék. És azért voltak olyanok, akiknek volt ilyen gondolata. Amikor elveszti valaki a társát, amikor elveszti valaki a gyermekét, amikor egy szülőtől búcsúzik el, amikor nagyon nehéz életérzések vannak, akkor van olyan, hogy azt mondja az ember az Istennek, nemrég olvastuk Jób könyvét, hányszor előjött benne, hogy Uram, ez nekem már sok. Nekem ez nem kell. És ezt meg lehet érteni. Jónásnak nehéz éve volt. Elmondom, hogy miért, a történetet azért ismerjük. Ott van ez a kis próféta, és azt mondja neki Isten, hogy nézd, neked küldetést adok. Van egy Ninive nevű nagyváros, ahol olyan bűnös emberek élnek, akikhez oda kellene menni, és azt mondani nekik, hogy nézzétek, ha ezt így csináljátok, akkor az Isten büntetésére számíthattok, akkor nektek vége. És erre azt mondja Jónás, hogy hát te hogy megyek oda? Majd pont én fogom ezt a jó hírt elvinni nekik. Felül gyorsan inkább egy hajóra, ami az ellenkező irányba megy el, és Isten azt mondja, hogy nem, nem Jónás, nem, ez a te küldetésed, ezt végig kell csinálni. Van áthallás az évünk és Jónás küldetése között, ezt végig kellett csinálni. Hogy Isten miért akarta így, ez az ő titka. És akkor Jónás azt mondja, hogy most már jó helyen vagyok, a hajó mélyén meghúzódom a rakomány között, itt senki nem talál rám, és Isten meg békén hagy. És akkor jön a nagy vihar a tengeren, akkor jön a legszebb része, amikor kidobják a hajóból, és azt mondják, hogy na szabaduljunk meg attól, aki gondot okoz nekünk, vagy bajt hoz ránk. És aztán ott a cedd gyomrában van ideje egy szép zsoltárt elimádkozni ennek a Jónásnak is, és aztán kiköpi a hal Ninive mellett, és bemegy a városba, és hát egy kicsit szerintem dacból is, de csak elmondja a küldetésének a lényegét. És ezek után ott ül, és azt mondja az Istennek, hogy hát tudod, ezt az utat én nem akartam végigcsinálni. Ezt te kényszerítetted rám, és nem is örültem neki. És tudtam már az elején, hogy ez nem szerintem való. De akkor jön egy nagyon furcsa mondat a szájából, és egy kicsit úgy érzem, hogy meg tudom érteni őt. Nem az a baja vele, hogy Isten nem jó. Nem az a baj, hogy Isten rossz dolgokat tervezel az embernek. Most ne menjünk bele megint csak abba, amit mi emberileg állandóan mérlegre akarunk tenni, meg akarunk ismerni és tudni, hogy most Isten csinálta a Covidot, vagy Isten csak hagyta, hogy rajtunk legyen. Én nehezen képzelem azért el, hogy ő egy ilyen mennyei laboratóriumban ezen kísérletezett volna, hogy még mi jöhet nekünk. De ha ő valamire azt mondja, hogy legyen, akkor az van, akkor azt engedte, az valahol benne volt az ő tudásába, akaratába, mindenbe. És erre azt mondja Jónás, hogy nekem az a gondom veled, nem az a gondom, hogy te rosszat tervezel nekem szánt szándékkal, hanem az, hogy túl jó vagy. És én ezen meglepettem. Hogy azt mondja Jónás, hogy nekem az volt veled a bajom, és már az elejétől tudtam, hogy te kegyelmes Isten vagy, irgalmas vagy, hosszú a tűrésed, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Abból is ki akarod hozni az embert. Nekem ez a bajom veled. Pedig egy ilyen jó Isten kineknek ellene? Nem ez váltotta volna meg az összes nehéz helyzetet az életünkbe? De azt mondja Jónás, hogy Isten, te túl jó vagy. És rájöttem arra, hogy ez néha talán engem is bánt. Hogy Isten túl jó. Hogy miközben másoknak az életét meg akarja tartani, közben azért engem belevisz olyan próbatételekbe, amivel én nem akartam belemenni. És hogyha így nézzük ezt az egész évet és minden nehézségét, hogy ha Istennek volt ezzel terve, már pedig valószínűleg volt terve, és mit akar kiformálni más emberek gondolatába is, és lehet, hogy azért kellett bezárni a templomot, hogy valaki véletlenül interneten találkozzon egy Isten tisztelettel, vagy azon kezdje el nézni, vagy ki tudja, hogy mire használta ezt így föl Isten. De az közben nekem személy szerint kárt okozott. Elzárt engem a többiektől, a megszokott életemtől, a lehetőségeimtől, a jó kis nyugis otthoni életemtől. És ez a baj a Jónásnak is, hogy miért nem maradhattam már én otthon. És az egészet miért kellett végigcsinálni? Egy másikért? És én ezt nem szeretem Istenbe, hogy ő annyira küzd a másikért is, hogy a másikért való küzdésében közben én terhet kell hordozzak. Hogy ott vannak a családi életeink, hát onnan olyan egyszerű példákat hozni, hogy addig, amíg az egyik vagy a másik talpra áll, addig nekem helyt kell állni, és addig, amíg ő goromba, addig engem fog szídni, és addig, amíg Isten dolgozik rajta, nekem türelemmel kell lennem valahogy, és ez nagyon-nagyon nehéz. És ezt mondja Jónás, hogy ez a baj Istennel, hogy még mindig vár, és vár, és vár, és új emberekre vár, és közben már jöhetne, és mondhatná, hogy te jó vagy, te meg rossz vagy, és hozzuk meg az ítéletet. De mégis ez az életünk, és ez minden évünk, hogy az Isten valakiért valamit mindig hoz, és csináljuk, és van egy nagyon szép példázata Jézusnak, ahol ezt próbálja helyretenni az emberi fejekben is. Azt mondja, hogy van egy szőlős gazda, és van egy szőlője. És kimegy a szőlőbe, és látja, hogy mennyi munka van itt. És felvesz embereket, hogy dolgozzanak a szőlőbe. És mikor látja, hogy még mindig sok munka van, akkor újból kimegy, és újból kimegy a piacra, és ott az ácsorgó emberek közül válogat, és mondja, hogy gyere te is, és így aztán valahogy csak eltelik a nap, és még mielőtt lemenne a nap az égen, azelőtt egy órával is vesz fel embereket. És a végén azt mondja a vincellérnek, hogy na akkor este van, add ki mindenkinek a bérét. És mindenki kezdi megkapni a bérét, és azt veszik észre az emberek, hogy ugyanannyit kapnak. És kezdenek zúgolódni azok, akik reggel óta dolgoznak, hogy de én már mennyit dolgoztam. Ő meg még csak most jött. És nagyon-nagyon nehéz elfogadni azt, hogy az Isten valami olyasmit kínál fel, ami mindenkié, és örülj annak, hogy a tied, és te dolgozhatsz abba a szőlőbe, akár egy ilyen éven keresztül is, ami nem volt egyszerű. De hát, ha ez azt jelentette, hogy ez a szőlő másoké is lehet majd. És erre azt mondja Jónás, hogy vajon másokért ezt megéri nekem? És ez egy nagyon nagy kérdés, nem csak az elmúlt életünkre, vagy évünkre nézve, hanem a jövőnkre nézve, hogy másokért még majd megéri küzdeni, és csinálni, és türelemmel lenni, és megtanulni úgy szeretni a másikat, ahogy Isten szeretne szeretni minket. És erre azt mondja Jónás, hogy ez még most nekem nem megy. Én haragszom. És ezt is fel lehetne tenni, ezt a kérdést ezen az estén, hogy és te méltán haragszol? Van-e bennünk harag Isten felé, és azért tényleg megint legyen csak őszinte az ember, hogy igen, van, nem így terveztem. És akkor Jónás tényleg, mint egy ilyen duzzogó kisgyerek, azt mondja, hogy nem vállalom velük a közösséget. Egy kis kunyhót kezd el építeni egy domboldalon, és onnan nézi a nagyvárost, szép panorámát készít magának, mert arra gondol, hogy hát, ha mégiscsak jön az az ítélet, amire ő is vár. Hogy Isten különbséget tesz a jó és a rossz ember között. Hogy tényleg azt kapja el a Covidot, aki megérdemli, és ne azt kapja el, aki nem érdemli meg. És mégsem válogat a vírus. És úgy tűnik, hogy Isten sem válogat, és elér mindenkit minden. Nem csak olyanokat temettünk el az elmúlt esztendőben, akik fütyültek arra, hogy Isten mit gondol. Hanem eltemettük azokat, akik a mieink voltak, akiket szerettünk, gyülekezetünk tagjait is. Mert hogy Jónás azt mondja, hogy van egy olyan, hogy ti, meg van egy olyan, hogy én. És én ezt a kettőt jól meg szeretném különböztetni. És valahol ebben élt már a világunk, és ebben élt az egész társadalmunk, hogy vagytok ti, meg vagyok én. És így éltük a családi életünket is, hogy vagyok én, és az, amit én akarok, meg vagytok ti. És erre azt mondta Isten, hogy na ez így nem működik. Én mutatok neked példát is majd, kedves Jónás, hogy megtanuld azt, hogy a ti és az én az ugyanaz. Hogy nektek azt kéne mondani, hogy mi. És megtanultuk mi ebben az évben egyébként ezt. Hogy a családban is rá kellett jönni, hogy mit jelent az, hogy mi kell valamit megoldjunk. Hogy te és én valamit közösen kell akarjunk, hogy valamit kell közösen kezdjünk egymással. Hogy az egyik ember a másik emberre rá van utalva most már. Hogyha te nem hordod a maszkodat, én is védtelen vagyok. Ha én nem hordom, akkor én nem vagyok felelős, érted? Valamibe belekényszerültünk, amit senki nem akart. De megtanultuk azt, hogy nincsen, hogy ti, meg én, hanem van egy olyan világ, amit Istentől kaptunk, és ebben mi közösen élünk. És erre van ez az Isten humorából származó kis jelenet, amikor azt mondja, hogy jó, akkor megmutatom, hogy ez milyen az a valóságban. És oda rendel egy kis növénykét ennek a szegény Jónásnak, és azt mondja, hogy akkor az nőjön föl, tartson neki árnyékot, védje meg a tikkasztó naptól, és amikor elkezdi már élvezni ezt az állapotot Jónás, akkor másnap reggel oda küldi a férgecskét is. És elveszi tőle. És az ott elfonnyad, elszárad, jön a nap, jön a keleti szél, nagyon melege van Jónásnak, rosszul érzi magát, és akkor azt mondja Isten, hogy na most ez milyen érzés volt. Most már látod, nem, hogy én adhatok valamit, meg el is vehetek valamit. Amit tőlem kaptad, azt mind tőlem kaptad. És ha a másiknak is akarok adni, miért ne adhatnék a másiknak? És ha a másiktól elveszek valamit, akkor tőled is elvehetek valamit. Van egy ilyen kedvelt kifejezés, amit én is sokszor használok, nem teljesen korrekt, hogy ezt használjuk, ez a mihez tartást végett. Ugye ezt tetszene ismerni. Azt megmutatom a mihez tartást végett, hogy hogyan is áll ez a dolog, hogy amit te érzel, azt, vagy amit én érzek, azt megéreztetem veled is, hogy ez milyen érzés. Csak azért, hogy tud. És Jónásnak ott a saját életén és bőrén kellett megtapasztalni azt, hogy minden, amink van, az Istentől van. És olyan szépen mondja a Biblia, amikor azt mondja, hogy és semmink nincs, amit ne Istentől kaptunk volna. És ez egy nagy lecke volt ebben az évben. És ezt megtanultuk. Azt hiszem, hogy már meg kellett tanulni. És ennek ellenére tudunk hálásak lenni az Istennek, mert azt mondjuk, hogy mindent kirendelt, amire szükségünk volt. Az erőt is, a lehetőségeket is, mindenen valahogy végigvitt, és nem lettünk kevesebbek, sőt, be kell valljuk, hogy többek vagyunk. Nehéz ezt elmondani, meg lehet haraggal elmondani, meg lehet méltatlankodva elmondani, de valahogy többek vagyunk. Beszeretném fejezni azzal, amit megértettem ebből a történetből, így a legvégére. Isten mindenben parancsol és intézkedik. Intézi a kismagot, hogy növény szülessen belőle. Intézi a kis férgecskét, hogy megrágja. Intézi a szelet, hogy hozza azt a nagy meleget. Intézi a napsütést, hogy gutaütést kapjon szegény Jónás. De semmit nem csinál úgy, hogy azt rákényszeríteni az emberre. Valahol az emberben a munkatársat keresi. És lehet, hogy benne volt egy kis kényszerpálya azért a Jónás történetében, mert csak oda kellett jusson Ninivébe, de ezt amikor az Isten valamit ránk kényszerít, akkor azt a mi érdekünkben csinálja, azért csinálja, mert magamtól nem tenném meg, és azt nagyon meg kell tenni. De egyébként mindig a munkatársaként kezel. Szól, és azt várja, hogy én ezt elfogadjam, hogy engedelmeskedjek, hogy válaszoljak, hogy kérdést tegyek fel, hogy vitatkozzak vele, de nem úgy intézel bennünket, hogy se szó, se beszéd, hanem mindig vállal velünk egy ilyen közösséget, és ez egy nagy dolog. És hogyha tovább indulunk a következő esztendőbe, akkor is ezt fogjuk megtapasztalni, hogy Istennek tényleg van terve velünk, van gondolata rólunk, és lehet, hogy vannak próbatételek, de a próbatételekben mindig látja azt, hogy azon keresztül újabb és újabb életek megmenthetőek. Adja Isten, hogy bárhogy is húzzuk meg a saját életünknek a mérlegét, igen erősen elbillenjen abba az irányba, hogy jó volt ezt az esztendőt mégis az Isten közelébe tölteni. Hogy ez megtartott minket, hogy ez erőt adott, hogy ez egy jó döntés volt az ő részéről is, hogy ő hosszan tűrő és irgalmas és nagy a szeretet, és erről nem mond le. És hogy rávett engem is, hogy végigmenjek ezen az úton vele. Csendesedjünk el, és Istennek adjunk hálát azért, hogy erre a mai napra megérkeztetett bennünket, és ha Isten kegyelme éltet, akkor a holnapi nappal tovább visz azon az úton, amit ő jelölt meg. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, tényleg vannak olyan bibliai történetek, amelyeket egészen magunkra tudunk érteni, és Néha olyan jó, hogy eljátsszák mások azokat a szerepeket, amelyekben mi talán nem tudnánk ennyire szókimondóan odaállni te eléd. Nagy hála van a szívünkbe, hogy volt kivel vitatkozni imádságban, volt kit segítségül hívni imádságban, hogy volt kire ráterhelni minden terhünket, amit hordoztunk közbe. Köszönjük azt, hogy volt, akire rá tudtuk bízni a szeretteinket, akár épp közelükbe tudtunk férkőzni, akár úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk már tőlük, pedig a földrajzi távolságok nem is voltak nagyok. Sok mindennel megpróbáltál, és mégis most valahol ott vagyunk te nálad. És akkor azt kell mondanunk, hogy jó helyről indultunk, és jó helyre érkeztünk. Tőled indultunk el, és nálad vagyunk. Az összes többit pedig hisszük, hogy te rendezed bennünk, a gondolatainkban, az érzéseinkben. Bocsáss meg nekünk, amikor nagyon más irányba akartunk menni. Bocsáss meg akkor azokat a pillanatokat, amikor másokért nem voltunk hajlandóak kisebb áldozatokat sem vállalni. Szégyen ez ránk nézve. Főleg akkor, amikor Krisztusra nézünk, és látjuk azt, hogy ez a szeretete elment egészen az életének odaadásáig. Hol vagyunk mi ettől? Köszönjük, hogy mégis úgy gondolod, hogy azt az életet, amit nekünk adtál, hordozod és megtartod. Szeretnénk felkészülten felajánlani magunkat, hogy tesszük azt, amit tőlünk vársz, és hisszük, hogy azon áldás lesz. Így szeretnénk minden emléket is oda tenni, ami most elénk jön, nem csak az elmúlt évről, előző évekről, szeretteinkről, azokról, akik oda beleégették magukat a szívünkbe, és hordozzuk őket. Néha nehéz az emlékeknek ezekkel a terhével is elszámolni. Adj nekünk ebben békességet, mindazoknak, akik ma emlékeznek, akik elveszítettek valakit, akár ebben az esztendőben, akár korábban. Rengeteg, hogy beléd kapaszkodva tudjunk tovább menni mindannyian. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor ezért a világért imádkozunk. Természetesen, hogy egy jobb esztendőt szeretnénk kérni te tőled. Az lesz a jobb, amit számunkra elgondoltál, hogy nekünk adjad. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat most is, ahogy ezt egész évben minden alkalommal megtetted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy a meghirdetett módon, előre jelentkezve részt lehet venni a holnapi istentiszteletünkön is, illetve a vasárnapi istentiszteletünkön is. Azt kérem a testvérektől, hogy mi is ezzel felkészülten tudjunk számolni, hogy akinek ez nem akadály, nem gond, nem túl nagy nehézség, éljen ugyanezzel a lehetőséggel, amíg kiírt időpont látható a honlapon, addig az azt jelenti, hogy van még helyünk itt a templom térben, ha pedig valaki úgy gondolja, hogy szívesen kintről is meghallgatja az istentiszteletet az udvarról, akkor azt is meg lehet tenni. Ezt a mai istentiszteletünket a 367. dicséretünknek a harmadik versével fogjuk közösen zárni, majd fennállva Isten áldását vesszük. 367. dicséretünknek a harmadik verse így kezdődik. Éneklünk, és a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az örök lét felé mutat.
Thank you.
Jöjjetek fennállva, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Áldott, békés új esztendőt kívánok gyülekezetünk minden tagjának.